Újra olvasok és kiemelek pár igeverset az előbb felolvasott szakaszból. Miután Jézus abbahagyta a beszédét, ezt mondta Simonnak: evezz a mére, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Ő így felelt: nézd, mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyanis, nem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivettem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Jézus ekkor így szólt hozzá: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Mondhatnánk úgy is, hogy valami nagyon nem stimmel ebben a történetben. Nem logikus az események folyása is, éppen ezért nem logikusak azok a válaszok és reakciók, amit a történetben szereplő emberek adnak. Most ebből a sok-sok nem logikus momentumból egyet szeretnék kiemelni, és ezt körbejárni majd veletek. Ezt most kérdés formájában így fogalmazom meg. Vajon te életed legsikeresebb napján felállnál-e, és otthagynád azt az életet? Amikor végre beköszönt a siker, a sok munka meghozza a gyümölcsét, pont akkor felállnál, és otthagynád-e? Nem éppen a végre sikerült, végre már sikerült mondat örömével újjongva belevetnéd magad a folytatásba, és kihasználnád a lehetőséget, végre megtalált a siker, amit eddig annyira kerestem és vágytam. Na most az a döbbenetes és nem logikus számomra, hogy ezek a halászok, Simon, ugye tudjuk, ő Péter, ő lesz a későbbi Péter apostol, aztán az ő testvére András, és a többi halász mégis ezt tette. Ahelyett, hogy meglovagolták volna a hirtelen jött sikert, és felépítettek volna maguknak egy kiváló karriert, belekapaszkodva ebbe a megérkezett sikerbe, gondoljatok be, ők lehettek volna a halászat úttörői. Azóta minden halászattal foglalkozó szakkönyv, ami azon a vidéken megjelenik, hát velük kezdődött volna. Itt vannak ők, akik feltalálták a nappal való halászást. Mindenki tőlük tanult volna. Ehelyett mit tettek? Ott hagytak mindent. Ott hagyták a sikert, ami számukra manifestálódott volna egy nagyon komoly pénzösszegben, hiszen nyilván azért haláztak, hogy utána azt kivigyék a piacra és eladják. Ott hagytak mindent. Mi lehet értékesebb, mint életed legsikeresebb napja? Persze tudom, az a baj, hogy nagyon kevesen mondhatják el, hogy ismerik ezt az érzést, mármint a siker érzését. Valahogy a modern társadalom millió számra ontja azokat az embereket, akik soha nem találkoznak ezzel az érzéssel, a siker érzésével. Valahogy talán túl reprezentáltan van jelen a mai társadalomban a sikertelen ember, aki nem lát örömet, és nem tapasztal örömet, és nem tapasztal sikert a munkájában. Legyen az egyénileg a családja és az ott betöltött szerepe, legyen az konkrétan a munkahelye. Nem tapasztal elismerést, nem tapasztalja meg a munkája eredményét és gyümölcsét, mert csak úgy gépiesen jönnek egymás után a napok, a feladatok. Nyilván ezért az ilyen emberek számára ez az előbbi kérdés érdektelen, mert soha nem is voltak sikeresek. Nem is tud mit kezdeni ezzel a kérdéssel, hogy vajon mi lehet sikeresebb, mint életed legsikeresebb napja. Pontosabban mi lehet értékesebb, mint életed legsikeresebb napja. Simon és a halász társai történetén keresztül azonban most bármilyen hatásvadásznak is tűnik ez a kijelentés, a siker receptje áll előttünk. És igenis, most a sikerről fogunk beszélgetni, itt ebben a körben. Fogunk beszélgetni annak ellenére erről, hogy erről úgy keresztény körökben nem gyakran beszélünk. Valahogy erre is igaz az általános szégyenlőség, vagy ilyen, nem tudom, beidegződés, hogy hát a keresztény ember alapvetően nem nagyon lehet sikeres, mert hát ugye a sikerhez mi kell? Ahhoz az, hogy a törvényeket áthágjuk, az, hogy olyan dolgokat megcsináljunk, ami esetleg másnak nem fér bele, de hát pont attól lehet, abból lehet kitűnni a tömegből, vagy azzal, hogy én megmerek csinálni olyan dolgokat. A sikerrel ma összekapcsolódik sajnos egy ilyen gondolat vagy érzés, hogy aki ma sikeres, az ott valami nem stimmel. Én hiszem azt, hogy létezik az a siker, amit egyébként itt ezek a tanítványok is megéltek, létezik az a siker, amire igenis vágyhatunk, mi keresztény emberként is. És ez nem csak egy elvont, lelki értelembe vett siker, itt sem lelki értelemben kaptak halakat, kézzel foghatóan ott volt az eredmény, kézzel foghatóan ott volt a siker. Nyilvánvaló, hogy most a sikerről a Biblia gondolatkörével és a Biblia tanításának az átitatásával fogok beszélni. De látjátok majd, vagy meglátjátok, ez nincs is olyan messze attól a sikertől, amit egyébként a világ is sikernek gondol. Nos, tehát hívjuk akkor segítségül Pétert, vagy akkor még Simont, és nézzük meg az ő életén keresztül, hogy milyen lépések vezettek a sikerhez, a kézzel fogható sikerhez. Kettő ilyen gondolatot szeretnék körbejárni, és lesz egy harmadik, ami viszont a siker következményét fogja bemutatni. No, itt van ez a Simon, éli az ókori halászok könnyűnek nem mondható, de legalább egyhangú életét. Kemény fizikai munka, kiszolgáltatva a természetnek. Sokszor megtapasztalta már azt, hogy sok olyan helyzet van, amikor a legkeményebb munka sem hoz eredményt. Hát egy ilyen fárasztó és eredménytelen éjszaka utáni reggelen éppen a hálóikat takarítják. Sok minden nem kellett belőle takarítani, maximum csak a beleragadt, nem tudom, koszt és szemetet. És ekkor odalép hozzá ez a Jézus nevű tanító, akiről ő hallott már egyébként ezt-azt, és bekéreckedik a hajójába. Olyan nagy a tömeg, és ahogy olvastuk, tódult a tömeg oda Jézushoz, hogy szinte már beleszorították Jézust a vízbe, ezért beül az egyik hajóba, megkéri Simont, hogy vigye egy kicsit beljebb, és onnan tanítja az oda tódult tömeget. Nyilván Jézus figyelt annak idején egyébként fizika órán az iskolába, és nagyon jól tudja, hogy a víz az jól vezeti a hangot, ezért talán még így olyan emberekhez is eljuthat majd az ő hangja, akikhez egyébként nem. Tehát Péter ott van, végzi a dolgát, és egyszer csak megszólítja őt, Jézus Krisztus. Na, rögtön elérkeztünk az első ponthoz, ami a sikerhez elengedhetetlen. Ugye azt szokták mondani, hogy a sikerhez kell egy nagy adag szerencse, szerintem ezt gyakran hallottuk. A másik meg, ami kell a sikerhez, hogy jókor legyünk jó helyen. Mondhatnánk mind a kettő igaz Simonra, de azért ennél többet is mondhatunk, és szerintem azért ez lesz a lényeg. No, azért találta meg őt Jézus, mert tette a dolgát. És ezért megtalálható volt. Hát lehet, hogy ennél valami magasztosabbra vágytál most, vagy azt gondoltad, hogy itt majd jön valami olyan mély titok. És az az érdekes, testvérek, az élet nagyon sokszor bizony ennyire egyszerű. Péter nem tett más, mint tette a dolgát, ezért megtalálható volt az Isten számára. Ezért megtalálható volt a siker számára. Ha otthon ült volna az ókori kis döngölt padlójú házában, és várta volna a sikert, hát ami nyilván csak azt jelenthette volna, hogy egyszer csak beúszik egy hálónyi hal a házba, ugye a küszöbön meg is pucolják magukat, majd úgy szépen beleesnek a kosárba, mivel már rögtön lehet őket ugye kivinni a piacra, eladni. Mi más jelenthetne egy otthon ülő halásznak a siker? Hát Péter nem ezt tette. Kint volt, és tette a dolgát. A bibliai értelembe vett siker előfeltétele mindig az, hogy tegyük a dolgunkat ennyire egyszerűen. Végezzük a munkánkat és a feladatunkat. Ahogy egyszer valaki fogalmazott nagyon szellemesen, az eredmény csak a szótárban előzi meg a munkát. Az eredmény csak a szótárban előzi meg a munkát. Simon tehát megtalálható volt, kemény bár sikertelen munkanap volt mögötte, de mégis tette a dolgát, mert a siker soha nem fog megtalálni olyan embert, aki nem megtalálható a saját helyén. És ugye érted, hogy ennél a pontnál teljesen lényegtelen az, hogy Péter az eddigi életét milyennek értékelte, sikeresnek vagy sikertelennek-e. Teljesen lényegtelen volt ebből a szempontból. Tette a dolgát. És Jézus megtalálta a munkáját végző Simont, és bár azt nem tudom, miért őt választotta, de azt tudom, hogy Simonnak mit kellett tennie ezért? A dolgát. Jézus mindig megtalálja azokat, akik teszik a dolgukat. De éppen talán keserűségben vannak, vagy sikertelenségben, vagy éppen az életüket kell egészen az alapoktól újjáépíteni. Tudjátok, ez a kereszténység nagy üzenete a világnak. Ha megtetted, ami rajtad állt, az elég. A többit bízd oda a teremtődre. Hidd el, azért merem ezt ilyen bátran hirdetni, mert megtapasztaltam már ezt annyiszor az életemben. Most is szeretnék egy rövid zárójelet tenni, mielőtt a második ponthoz elérkezünk, de majd látjátok, érzitek, hogy azért ide kapcsolódik ez. Jézus tehát tanít a hajóból, és a tömeg boldogan hallgatja, az egyre nagyobb tömeg. Érdekes, hogy az evangélium először itt használja Jézus tanítása azt a kifejezést, hogy Isten igéjét hirdeti. Isten igéjét. Olyan megfoghatatlan fogalom ez. Még értjük, hogy a templomban elhangzik, de egyébként a templom előtt, vagy kinn az utcán már mit jelent ez a gondolat? Nehéz definiálni, megfogni. Nyilván jó előadó volt Jézus. Nyilván egy karizmatikus személyiség volt. Nyilván a szavaiban olyan erő volt, hogy azzal lelkesíteni tudta a sokaságot, a hallgatóságát. De ha csak ennyit tudott volna Jézus, akkor ma biztos, hogy nem beszélnénk róla. Mert erre akkor is nagyon sok ember képes volt, meg ma is. Aztán eltelik pár év vagy évtized, és elfelejtik ezeket az embereket. Karizmatikus személyiségükkel együtt. Jézusnak a sikere nem ebben volt. Ő hozzá nem azért tódultak az emberek, mert olyan kisugárzása volt. Lehet, hogy elsőre persze igen. De hogy miért maradtak meg nála az emberek? Azért, mert az Isten igéjéről beszélt. Az ő ereje abban volt, hogy az Isten igéjéről beszélt, ami csak első hallásra tűnik ilyen nehezen definiálhatónak, de hogy az embert egyszer ez megérinti. Érezni fogja, hogy mit jelent. Nem érteni. Előszörre még biztos nem. Előszörre biztos érthetetlen lesz, és fogalmat sincs arról, hogy miért vagyok itt még egyszer. Mi az, ami idehozott még egyszer? Érteni biztos nem fogod, de érezni igen. Azért is különösen aktuális ez a gondolat, mert egyházunkban a mai vasárnap az a Biblia vasárnap. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy beszéljünk külön az Isten igéjének fontosságáról. És igenis kapjon hangsúlyt ezen a vasárnapon minden református templom szószékén az, hogy van egy könyv. Van egy könyv, ami kívülről pontosan ugyanolyan, mint bármelyik másik könyv. Belülről azonban, üzenetében semmihez sem hasonlítható. Van egy könyvünk, ami nagyon sokszor el tud égni a kritika oltárán. Mert hányszor hallunk ilyen tévéműsorokat, újságcikkeket, hogy a Biblia az hiteltelen, a Biblia az átírt, a Biblia az meghamisított, a Biblia az önkényesen összeválogatott, és millió ilyen gondolatot lehet hallani, és én biztos vagyok benne, hogy amíg ember él a Földön, addig ezek mindig ott lesznek bent gondolatként az emberek hátsó agyában. Honnan tudhatjuk, hogy hiteles, honnan tudhatjuk, hogy tényleg az van leírva, ami annak idején leíratott. Értem, hogy ezek a gondolatok foglalkoztatják az ember, de amint kinyitja és elkezdi olvasni, és megnyitja magát előtte, egyszer csak azt érzi, hogy valami árad, valami vonzás, ami annak idején oda tódította az embereket, az ma ugyanúgy megtörténhet velünk is ezáltal. Vonzotta az embereket az Isten igéje akkor is, és vonzza ma is. És erre semmilyen tudományos magyarázat nincs. Ide hívhatnánk most 20 fizikust, meg 20 kémikust, meg 15 Nobel-díjast, és megkérdezhetnénk őket, hogy mondjátok meg, és tudományosan vezessétek le, hogy miért ülsz itt ebben a padban most. Adjon rá választ. Nem fog tudni. Mert ez túl van a tudomány keretein. Ha bármikor tehát úgy érzed, hogy egy igehirdetés neked szólt, akkor adj hálát érte Istennek. A lelkésznek meg ne tulajdonis nagyobb jelentőséget, mint mondjuk az ecsetnek a művész kezében. Kiállítás soha nem szoktak rendezni ecsetnek, meg ceruzának. Az mindig a mesternek jár. Amikor Jézus tehát végzett az ige hirdetésével, ránézett Simonra, és azt mondta neki, evezz a mélyre, és vesd ki a hálóidat. Na most érkezünk el a második ponthoz, ami a sikerhez elengedhetetlen. Figyeld meg, hogy a Bibliában a sikert mindig megelőzi valami megrázó, felrázó, felkavaró, sokszor logikátlan felszólítás az Isten részéről. Pofon egyszerű persze, hogy miért, ha csak az eddigi életed eszközkészletével tudna az Isten megszólítani téged, akkor semmi egyéb nem történne veled, mint ami eddig történt. Kell valami felrázó, kell valami megkavaró, kell valami logikán felüli dolog, amivel az Isten meg tud érinteni téged és engem. Nem éppen az a gond sokszor, hogy elegünk van az életünkből? Vagy ha éppen nem is elegünk van, de egyszerűen vágyunk valami többre, valami mélyebbre, valami magasabbra, valami újra, történjen már valami. Értsd meg, ahhoz, hogy valami más történjen, ahhoz ki kell nyitni a lelkedet az isteni szó előtt, amihez képest minden eddigi tapasztalat és mindez, amit eddig megéltél, egyszerűen értelmetlen. Azt gondolom, Simon számára itt vett gyökeresen új fordulatot az élete. Mert annyira logikátlan volt ez az isteni szó, ami most szólt hozzá, hogy menj vissza, vesd ki a hálódat. Minden emberi tapasztalat és eddigi szakmai begyűjtött tapasztalat számára ezek a mondatok értelmetlenek voltak. És azt gondolom, hogy nagyon sokan, vagy az emberek többsége erre a mondatra, hogyha Péter helyében lett volna, szitkozódva hajította volna ki a hajóból, nem a hálót, hanem Jézust, aki ilyeneket mond neki. És felháborodva még utána is szólt volna, hogy bolondá akarsz tenni? Hát nem elég, hogy nem fogtunk semmit. Még rajtam nevessen a szakma, kitesznek a kamarából, ha ezt meghallják, hogy én nappal halászok. Nappal halászni a felmelegedett vízben? Minden hal lent van a mélyben ilyenkor, ahol hűvösebb a víz. Ezen az éghajlaton nem tudod, hogy nem szoktak halászni nappal? Mit lépsz a logikátlan isteni szóra? Azt hiszem, ezen múlik az ember élete. Mit lépsz azokra a logikátlan isteni szóra, amikor mondjuk Jézus azt mondja, hogy áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Vagy amikor azt mondja, hogy ha arcod ütnek, tartsd oda másik arcodat is. Mit lépsz a logikátlan isteni szóra? Igen, a véges nem fogadhatja be a végtelent, márpedig mi a véges értelmünkkel keressük, de keressük. Keressük azt, ami valami többet, valami pluszt tud hozni az életünkben. Ha valódi életváltozásra vársz, tedd félre az eddigi biztonságot nyújtó kis felfogásaidat, és kockáztass. Hogy derülhetett ki egyetlen egy módon csak? Hogy derülhetett ki volna, hogyha most bevetem a hálót, akkor tényleg lesz hal, vagy nem? Hát úgy, hogyha bevetem a hálót. Hogy derülhet ki számodra, hogy Isten igéje igaz-e? Úgy, hogyha a logikátlan isteni szóra lépni mersz, kockáztatni. De tudd, ha az Isten ige az, ami miatt kockáztatsz, nincs miért aggódnod, mert Isten nem egy játékterembe invitál minket, ahol megvannak buherálva az eszközök, ahol csak veszíthetsz, ha kockáztatsz. Ha Isten az, aki veled szemben ül az asztalnál, és az ő igéje az, ami kockázatra hív, akkor tudd, biztonságban vagy. Simon élete egy szavon múlott, egy szón múlott. Azt mondja, mester, nézd, egész éjszaka fáradoztunk, semmi értelme annak, amit kérsz, mindenki tudja. Nem is fogtunk semmit. Akkor, amikor ideje lett volna, sem fogtunk semmit. Fáradtak vagyunk. De a te szavadra mégis kivetem a hálót. Megteszem, Uram, amire igédben bíztatsz. Mégis teszem meg. Nem azért, mert logikus, annak ellenére teszem meg, mert logikus, mert ami eddig logikus volt az életemben, az nem hozott sikert. Most valami több kell, most valami logikátlan kell végre. Az olyan, ami ellene mond minden eddigi tapasztalatnak. Ezt fejezi ki ez a szó, hogy mégis. Mikor volt utoljára ilyen mégis az életedben? amikor nem a logikád alapján döntöttél és léptél, hanem a szíved alapján, a lelked alapján, a megérintett isteni szó alapján. Mikor volt ilyen mégis a te életedben, aki lehet, hogy évtizedek óta itt ülsz a templomban? És végül a következmény. Mert az ilyen mégisből történő lépések mindig bevonzák a csodát az ember életébe. A mégisből hozott döntések következménye a csoda. A hálók szakadoznak. Segítséget kell hívni, hogy ki tudják vinni ezt a hatalmas zsákmányt, ami az ő sikerüket manifesztálja ott és akkor, mert egy hajóba már bele sem fér. És mégis következik egy mondat Pétertől, ami elsőre annyira érthetetlen. De ez is a következménye. Péter ezt látva leborult Jézus lábára, és így szólt, menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Szép köszönet mondhatnánk felháborodva. A legszebb köszönet mondom csendesen. Mert ez történik mindenkivel, akinek az élete végre elnyeri a végső és tökéletes igazodási pontot, az Istent magát. Az ő jelenlétében kitisztul a kép, ami eddig annyira homályos volt, hogy mit kezdjek magammal, merre menjek, mit vállaljak be, mit ne. Egyszerre minden tiszta lesz. És tudod, sokáig nem értettem, hogy miért keres itt ez a szó, hogy félelem. Miért támad bennük félelem mindezt látva? De azt hiszem, most már éltem annyit, hogy ezt megérthettem. Azért, mert Jézus Krisztus megjelenése az életünkben az mindig olyan, mint egy tükör. Tükröt tart az életünk elé, és abba belenézzük, és egyszerűen nem értjük, hogy hol voltunk eddig. Nem értjük, hogy éltünk mi egyáltalán eddig. Uram Istenem, tényleg én azt hittem eddig, hogy ez az élet, amit eddig élek? Tényleg azt hittem, hogy én ez vagyok, aki eddig voltam, hogy csak ennyi vagyok? Hogy csak a megszokott történhet velem? Uram, ki vagy te? Ki vagy te, akinek ilyen hatalmad van, hogy egyszerűen felnyílik a szemem a jelenlétedben. Ki vagy te? Hogy lehet, hogy egyáltalán megtűrtél eddig a földön, ennyi butasággal és elpazarolt lehetőséggel, elpazarolt feladattal, gyáva meneküléssel a megszokottba. Istenem, ki vagy te? Istenem, ugye tarthat még legalább egy kicsit az életem. Még egy kicsit. Hogy örülhessek még jelenlétednek. És az ebből fakadó csodáknak. Azt gondolom, hogy mindezek az érzések vannak benne ebbe a szóba, hogy félelem. És abban a mondatban, amit Péter mond, hogy menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Felismerés és a helyrekerülés mondata volt ez. Nem az udvariatlansági, vagy valami álvallásossági. Megtanultuk, hogy ilyenkor azt kell mondani, hogy menj el tőlem. Csak ha teljesen tisztába kerülünk magunkkal, akkor születhetnek csodák bennünk és általunk. Olyanok, amikre soha nem gondoltunk eddig. Összefoglalom. Azt mondtuk, hogy a siker egyik előfeltétele az, hogy a helyén legyen az ember és tegye a dolgát. A második az, hogy érjen valami olyan, ami megráz, felráz, ami szokatlan, ami logikátlan. Érjen valami ilyen az isteni ige részéről, és harmadjára beszéltünk egy következményről. Egy következményről, amit így tudnék elmondani, hogy ennek fényében az ember egyszer csak meglátja magát teljes valójában. Azzal a kérdéssel kezdtük, hogy mi lehet értékesebb, mint életünk legsikeresebb napja. Hát talán hadd mondjam a választ így a végén. Az, aki miatt sikeres lett a nap. És ez nem más, mint Jézus Krisztus jelenlétében. Önmagamra találás. És ott hagyták hálóikat. És ott hagyták a zsákmányt. És ott hagyták a hatalmas bevételt ígérő rengeteg halat. És követték azt, akinek a jelenlétében ez történt velük. Egy mondatról még nem beszéltünk, és nem is fogunk most, csak egy hét múlva. Arról a mondatról, amikor Jézus ezt mondja Péternek, ne félj, mert mostantól emberhalász leszel. Ezzel majd jövő héten foglalkozunk. Amen.